Kedves hallgatóim, bár az első világháború után a dialektikus teológia egyre inkább vált a német teológiai gondolkodás meghatározó elemévé, akadtak szép számmal bírálói, ellenfelei is. Közéjük tartozott Emanuel Hirsch, aki 1888-ban a brandenburgi Bentwisch faluban látta meg a napvilágot konzervatív teológiai, politikai beállítottságú lelkész fiaként. 1906-tól 11-ig Berlin Egyetemén tanult teológiát, ahol Hermann Gunkel, Adolf von Harnack és Karl Hall voltak a mesterei. Egyetemi évei alatt lett barátja az ugyancsak erősen filozófiai érdeklődésű Paul Tillich. Hirsch rövid lelkészi szolgálat után 1914-ben habilitált egy Fichte vallás filozófiáját elemző munkával, 1915-től pedig, mint hadi szolgálatra alkalmatlan rendkívüli tanárként a Bonni Egyetemen adott elő egyháztörténelmet a hadseregbe bevonultatott kollégáit helyettesítve. 1921-ben lett Göttingenben az egyháztörténet professzora. Itt kollégája volt Karl Barth, akivel annak politikai nézetei és teológiai felfogása miatt rövidesen szakított, de vitába keveredett a dialektikus teológia eszméjét képviselő Friedrich Gogertennel és Rudolf Bultmannal is. 1936-ban lett a rendszeres teológia professzora. Ebben az időben némi rokkonszenvvel viseltetett a nemzeti szocialista eszmék iránt, tanácsadói szerepet vállalt a Hitler rendszere iránt lojális Deutsche Christen, német keresztények mozgalom vezetése mellett. A háború után még 1945-ben egyre súlyosabb szembetegsége, romló látása miatt, de a politikai szerepvállalása miatti esetleges felelősségre vonást is elkerülendő, idő előtt nyugdíjba vonult, de tudományos és szellemi munkáinak nem fordított hátat. Így már csak nem vakon, de töretlen lendülettel dolgozott teológiai munkáin, lefordította a neves dán vallásbölcselő Søren Kierkegaard műveit, és számos vallásos szemléletű szépirodalmi alkotást. Hirsch végül 1972-ben Göttingenben távozott az élők sorából. Teológusi működése során Hirsch fő célja a német idealizmus nézeteinek elutasításán és Luther újraértelmezésén alapuló történetteológia kidolgozása volt. Németország sorsa című első jelentős munkájában a történelem hegeli értelmezését elutasítva az egyéni, személyes lét jelentőségét emelte ki, és úgy ítélte meg, a történelmi totalitás nem az államban, hanem a Luther által megfogalmazott láthatatlan egyházban valósulhat meg. A német idealizmus kritikáját gondolta tovább az Idealista filozófia és a kereszténység című munkájában, amelyben a dialektikus personalizmus szellemében az emberi kapcsolatok Istenre irányultságát hangsúlyozta. Következő 1926-os Jézus Krisztus az Úr című művében a megigazulás tanításából kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy a megigazulásban adott isteni kegyelem a teremtés rendjének átjárásával a Szentlélek emészti fel a természetben megjelenő bűnt. A német idealizmus elutasítása jegyében született 1930-tól megjelenő Kierkegaard tanulmányok című munkája, de a dán bölcselőnek azt az állítását is elutasította, hogy a hit a megragadhatatlanba való ugrás. 1933 utáni írásaiban politikai nézetei különbözőségéből következően éles Barth kritikát fogalmazott meg, az új német rezsimben egy új történelmi életrend létrejöttét vélve felismerni. Vezérfonal a keresztény tanításhoz című 1938-as írásában a természetes istenismeretre és a personálisan felfogott Isten kapcsolatra támaszkodva egy a történelemre építő filozófiai dogmatika kidolgozásának szükségessége mellett hozott fel érveket. Már nyugdíjas éveiben, a háború után készült el az újabb evangélikus teológia története az európai gondolkodással összhangban kifejtve című műve, amelyben az újkori teológiát hanyatlásként negatívan megítélő Karl Barth ellenében pozitív véleményt fogalmazott meg a hittudomány alakulásáról. Késői munkái közé tartozott Luther tanulmányok című írása, amely a reformátor eredeti nézeteinek rekonstrukciós kísérlete volt, és ezt egészítette ki a reformátori kereszténység lényege című műve, amelyben az egyén és Isten közötti kapcsolat jelentőségét állította elemzése középpontjába. A Luther teológiája felé való fordulásban a Hirsch által kijelölt úton haladt fiatalabb kortársa Hans Joachim Iwand is. Iwand 1899-ben lelkész fiaként született a sziléziai Schreibersdorfban. A teológiát az első világháborús katonai szolgálat miatti megszakítással Breslauban, Halléban és Wittenbergben végezte, Karl Heim és a jelentős Luther kutató Rudolf Hermann hatott rá. Ezt követően Königsbergben volt tanulmányi felügyelő, közben 1927-ben habilitált. Tanított Königsbergben és Rigában, de a hitvalló egyházhoz való csatlakozása a német keresztények mozgalmával és a nemzeti szocializmussal való szembenállása miatt 1935-ben állásából felfüggesztették. Tanári munkáját ekkor kelet-poroszországi illegális szemináriumban folytatta, annak felszámolása után pedig 1938-ban Dortmundban szervezett hasonlót. Ezért rövid időre börtönbe is került, teljes publikációs és tanítási tilalmat kapott, a háború végéig a dortmundi Marienkirche segédlelkészeként szolgált. 1945-ben térhetett vissza a katedrára Göttingenben, majd 52-től Bonnban volt a rendszeres teológia professzora. Ekkor alapította meg a Segítő Kezek Háza nevű menedékhelyet, amely az NDK-ból érkező menekülteket fogadott be. Aktív közéleti szerepet is vállalt, különösen a keresztény békekonferencia munkájában végzett komoly tevékenységet, társadalmi kérdésekről és a békeügyéről vallott nézeteiben a szociáldemokraták nézeteihez közelített. Iwand végül 1960-ban Bonnban távozott az élők sorából. Iwand egész teológiája a Rudolf Bultmannal folytatott polémia jegyében fogalmazódott meg. Már első fontos munkájában az 1930-as a Megigazulástan és a Krisztusba vetett hit címűben elvetette a bultmanni egzisztenciál teológiai szemléletet, és Luther gondolatait felelevenítve úgy vélte, a hit egész az írás, az abban megmutatkozó Krisztus köré szerveződik. Ugyanebben a szellemben szerkesztette és részben írta 1946-tól a ma is létező göttingeni meditációk az ige hirdetéshez összefoglaló címet viselő kiadványsorozatot, amelynek füzeteiben főleg a Lengyelországhoz csatolt keleti német területekről menekült lelkészeknek igyekezett lelkipásztori támogatást kínálni. Késői korszakában olyan témákkal foglalkozott, mint a krisztológia újrafogalmazása, a hit és tudás közötti viszony, az egyház és a társadalom kapcsolatának aktuális kérdései. Iwand nála valamivel idősebb nemzedéktársa volt a dogmatika, a politikai teológia jelentős művelője, az írásmagyarázat és a keresztény régészet szakembere Erik Peterson. Peterson 1890-ben született Hamburgban. 1910-től teológiát, biblikumot, vallástörténetet tanult Berlin, Strasbourg, Göttingen és Bázel egyetemén. Stúdiumai végeztével egy az Isten epigráfiai formatörténeti és vallástörténeti vizsgálódások című dolgozatával habilitált, és magántanári kinevezést nyert a göttingeni teológiai fakultáson. Bár nem tartozott a dialektikus teológia hívei közé, ebben az időben került barátságba Karl Barthal, akinek köszönhetően néhány írása a dialektikus teológia szócsövének számító Korok között lapjain is megjelent. Peterson Göttingenben egyháztörténetet, bibliai tárgyakat, vallástörténetet, keresztény régészetet is adott elő, és nagy feltűnést keltve egy egész kurzust szentelt Aquinói Szent Tamás rendszere bemutatásának. 1924-ben az Új Szövetség és az egyháztörténet professzoraként került át Bonn Egyetemére, és ekkor adta ki Mi a Teológia című munkáját, amelyben az evangélikus egyház önértelmezésével és teológiájának helyességével kapcsolatos kérdéseket fogalmazott meg. Ezekben az években már azt vallotta, hogy az egyház hite a kinyilatkoztatáson alapuló dogmákból táplálkozik, közben pedig igen emlékezetes előadásokban elemezte Pál apostol teológiájának eszkatológikus természetét. 1928-ban az egyház önértelmezése tárgyában nem kisebb tekintéllyel, mint Adolf von Harnachal keveredett vitába, kettejük nézetkülönbsége pedig már katolizálását készítette elő. A 20-as évek végétől többször megfordult Rómában, 1930-ban pedig formálisan is átlépett a katolikus egyházba. Bonni tanári állását feladva Münchenbe költözött, 3 évvel később Rómában telepedett le. A következő másfél évtizedben komoly anyagi nehézségekkel kellett szembenéznie. A Római Német Archeológiai Intézetben kapott egy kis állást, dolgozott a vatikáni könyvtárnak is, helyzete azonban csak 1947-ben rendeződött, amikor professzori kinevezést nyert a Pápai Keresztény Archeológiai Intézetbe, ahol élete végéig dolgozott. Peterson végül 1960-ban szülővárosában, Hamburgban halt meg. Peterson fő kutatási területe a hellenizmus és a keresztény ókor vallás és kultúrtörténete régészeti emlékeinek értékelése volt. Ebben a témában számos szaktanulmányt adott közre, legfontosabb e témába vágó írása pedig a Zsidókból és pogányokból álló egyház című munka volt, amely körül komoly szakmai vita is kibontakozott. Peterson legjelentősebb, legnagyobb visszhangot kiváltó munkája azonban nem szűkebb szakterületéhez, hanem a politikai teológia világához tartozó írása volt. Ennek előzménye a szerző még 1925-re datálódó ismeretsége, barátsága volt a jelentős bonni jogtörténésszel, alkotmányjogásszal, Carl Schmitttel, akinek hatására Peterson is foglalkozni kezdett a vallás és a politika viszonyával. Schmitt 1933 után a nemzeti szocializmust pozitívan értékelő írásokat adott közre, míg Peterson kezdettől mélységesen elítélte Hitler rendszerét és annak ideológiai, politikai doktrináját. Kettejük vitájában született meg Peterson a Monoteizmus, mint politikai probléma című írása 1935-ben. Mivel vitapartnere a keresztény tanítás amolyan birodalmi teológiává formálása mellett érvelt, az ige hirdetést aktuál politikai céloknak kívánta alárendelni, ő azt a nézetet fogalmazta meg, hogy a keresztény politikai cselekvés nem a politika elvárásain, hanem a Szent Háromságba vetett hiten alapul, a teológia nem lehet a politika szolgáló lánya, hanem teljesen önálló autonóm valóság. Ugyanezt a gondolatot kívánta igazolni egyháztörténeti anyagon, az Igazság tanúi című írásában, amelyben a vértanúk szenvedés történetéből kiindulva a hamis politikai rendet szembeállította azoknak a világával, akik a politikai hatalmat az atyának a fiúban adott hatalmával valósítják meg. Ekléziológiai természetű volt egy további munkája, az Angyalok, amelyben az egyház lényegét annak liturgikus hagyományából próbálta értelmezni. Miközben a rendszeres teológiában, főleg német nyelvterületen, az első világháború körüli években a dialektikus teológia számított vezető irányzatnak, addig egy új a 19. század végén, vagy a 20. század első éveiben született nemzedék jelent meg a biblikus teológia világában. Ennek a nemzedéknek volt jelentős alakja az ószövetségi teológiai irodalomkritika irányzatának, Wellhausen nemzedéke utáni egyik legjelentősebb alakja, Otto Eisfeld. Eisfeld még 1887-ben született Northeimben, 1905 és 12 között Göttingen és Berlin egyetemén tanult teológiát, bibliai és sémi filológiát. 1913-ban doktorált, majd egy rövid göttingeni kitérőt követően 1922-ig tanított a berlini egyetemen. Innen került át az ószövetségi tudományok professzoraként a Halle-Wittenbergi Egyetemre, ahol egy rövid tübingeni kitérőt leszámítva 1957-es nyugdíjba vonulásáig tanított. Írói tevékenységét ezt követően 1973-ban Halléban bekövetkezett haláláig folytatta. Az ószövetségi kutatások világában Eisfeld Hermann Gunkel tanítványa, Julius Wellhausen követője volt. Első nagyobb munkájában az 1922-ben megjelent Hexateuchos szinopszisban a Mózesi öt könyv és a vele szorosan összetartozó Józsué könyve irodalmi szerkezetét és forrásvilágát elemezte, a zsidó vallás történet és a szomszéd népek közötti kulturális kapcsolatokat véve figyelembe. Legnagyobb munkája a Híres élet bevezetés az Ószövetségbe című monumentális kötete volt, amely első változatában 1934-ben jelent meg, ám azt a szerző később 1956-os, 64-es és már halála után megjelent 77-es kiadásokban is átdolgozta. Eisfeld fontos munkája volt a Biblia hebraika, a héber ószövetség szövegének kritikai kiadásán, 1929 és 37 között végzett munka, amelyet kedves tanárától az időközben elhunyt Rudolf Kitteltől vett át. Eisfeld a héber mellett más régi nyugati sémi nyelveknek is értő ismerője volt. Különösen ugarit nyelve és kultúrája tanulmányozásában mélyedt el, és ő rendezte sajtó alá jeles magyar biblikus teológus és orientalista Eisleitner József által kidolgozott alapművet, az ugariti nyelv szótárát is. Míg Eisfeld az Ószövetség, addig a nála fiatalabb Joachim Jeremias az Új Szövetség kutatásában alkotott jelentőset. Jeremias az ugyancsak neves teológus Friedrich Jeremias fiaként látta meg a napvilágot 1900-ban Lipcsében. 10 és 18 éves kora között Jeruzsálemben élt, ahol apja a helyi protestáns misszió vezetőjeként dolgozott, és már ekkor elkötelezte magát a teológia, a Biblia tudomány mellett. 1918-tól Tübingen és Lipcse egyetemén tanult, 1923-ban doktorált. Több tanári és lelkészi megbízatás után 1935-ben nyert kinevezést a Göttingeni Egyetem Új Szövetség tanszékére, ahol egészen 1968-as nyugdíjba vonulásáig maradt. Nyugdíjas évei kezdetén a Hannoverhez közeli Burstfelde apáti címét viselte, majd 1976-ban költözött át Tübingenbe, és ott is halt meg 1979-ben. Jeremiás a liberális szellemi biblikus teológiát leváltó új történeti iskola képviselője volt. Ennek megfelelően vallotta, hogy Jézus történetisége forrásokkal támasztható alá, alakja tanítása hitelesen rekonstruálható még akkor is, ha a róla beszámoló evangéliumi hagyomány sok vonatkozásban már értelmezése is a messiás személyének, tetteinek, szabainak nem egyszerűen Jézusról, hanem a Jézus hitről tesz tanúságot. Ennek megfelelően Jeremiás kutatásaiban fontos szerepet kapott az ipsissima verba, a hiteles Jézus mondások vizsgálata. Nyelvjellemzésekkel, rabbinikus párhuzamokkal, több tucat példázatról igazolta, hogy azok nem az apostoli, evangelistai emlékezet konstrukciói, hanem a mester szabainak hiteles lejegyzései. De nem csupán az evangéliumi Jézus beszédeket vizsgálta, hanem figyelme kiterjedt az úgynevezett logionok, apokrif Jézus mondások elemzésére is. Sajátos vállalkozása volt Jézus életterét és életidejét érintő kutatása is, amelyről Jeruzsálem Jézus korában címet viselő munkájában adott számot. Abból indult ki, hogy bár magának Jézusnak a személyéről, alakjáról, viseletéről, viselkedéséről, mindennapjairól kevés adat áll a rendelkezésünkre, mindaz, ami őt körülvette, amiben élt, ahogy öltözött, amit evett, az meglehetős pontossággal rekonstruálható, így megalkotható egy olyan Jeruzsálem kép, amely hiteles tanúja volt messiási működésének, amelynek hajdani kulturális valóságába belehelyezve magának a történeti Jézusnak a személye is megeleveníthető. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.